Osztomazést.
Széke Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Forró László. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Széke Ervin. Az RMDS volt képviselőjét, Borbély Lászlót kinevezték a Grindánu kabinet államtanácsosává. Mi erről a véleményed?
Megmondom őszintén, engem meglepett ez a lépés Borbély Lászlónak, ugyanis hát ő már megírta az emlékiratait, vagy legalábbis a karrier történetét. Én úgy gondoltam, hogy most már a 62 éves politikus pihenni fog, és az öt unokájával tölti a megérdemelt nyugdíjas éveit. Hát nem így történt. Én azt hiszem, hogy ő, ahogy mondani szokták, be van sózva, és egyszerűen nem tud munkanélkül lenni. És egy nagyon nehéz feladatot vállalt. Erről én készítettem vele egy interjút. A fenntartható fejlődési kérdésekkel fog foglalkozni a kormányon belül, és össze fogja hangolni a különböző minisztériumoknak az ezzel kapcsolatos tevékenységét. Érdemes meghallgatni egy részletét ennek az interjúnak, amelyben elmondja, hogy tulajdonképpen milyen feladatra vállalkozott.
Hallgassuk akkor meg, jöjjön a bejátszás.
Az elmúlt nap Borbély Lászlót kinevezték Szorin Grindjánó tanácsosának. Milyen témakörben, milyen területen fogod segíteni a miniszterelnök munkáját?
Ez egy szakmai felkérés volt, nincs semmi köze a politikához, és ez nem befolyásolja az RMDS és a kormányzó pártok közötti protokollumot. Természetesen az RMDS egyetértett ezzel, de én az utóbbi években 2010-től, amikor az ENSZ Fenntartható Fejlődési Bizottságának az elnöke voltam egy évig, utána megalakítottuk a Fenntartható Fejlődési Albizottságot a Külügyi Bizottság mellett a képviselőházban. Három regionális szemináriumot szerveztünk, megalakítottunk egy konzultatív tanácsot fenntartható fejlődési témakörben. Én hiszek ebben, hogy 2030-as agenda, amelyet a tavaly előtt szavazott meg az ENSZ közgyűlés, ezt komolyan kell venni, és az intézményes hátteret kell biztosítani, és végül erről szólna ez a kinevezés, hiszen 2008-tól mióta van fenntartható fejlődési stratégiája a Romániának, amelyet épp Korodi Attila véglegesített. Ott van egy ilyen miniszter közi olyan testület, amelyet létre kellett volna hozni, és nem hozták létre ezt a testületet, ezt a miniszterelnök vezetné, de ha nincs valaki, aki összefogja és hozza ugye azt a tudást, amely végül nem ő, hanem azok az intézmények, az akadémia, egyetemek, NGO-k, azok, akik fenntartható fejlődés terén dolgoznak ebben a pillanatban, ha nincs ez intézményesítve, akkor nem fog működni. Úgyhogy ilyen téren kaptam erre felkérést. A tavaly volt a parlamentnek is egy nyilatkozata ilyen szempontból, a New York-i magas szintű tavalyi miniszteri találkozó is ezt javasolja, hogy a miniszterelnöki hivatal mellett jöjjön létre egy ilyen interszektoriális koordinációs központ, amely ezt összefogja, és hát remélem, hogy egy-két éven belül már elmondhatjuk azt, hogy megértették, miről szól a fenntartható fejlődés, hiszen ez nagyon komplikált, 17 nagy célkitűzés, 169 kisebb van megfogalmazva, és több mint 200 statisztikai mutatót követ a statisztikai intézet most is ebben a pillanatban. Úgyhogy erre vállalkoztam, én remélem, hogy hagynak dolgozni, mert van elképzelésem, van már precedens, hogy hogyan kéne csinálni ezt, csak nyilvánvaló ezt a gyakorlatba kerültesse Románia következő években.
Azok számára, akik nem értik, vagy nem foglalkoztak eleget ezzel a kérdéssel, pontosan mit jelent a fenntartható fejlődés?
Gyakorlatilag mindent, ami körülöttünk van. Tehát megpróbáltam megfogalmazni az ENSZ első alkalommal 2015-ben, ezt a 2030-as agendát. Ez arról szól, hogy elkezdve a környezetvédelemtől, és befejezve a szociális kérdésekig, egészségügy, különböző energetikai, infrastruktúra, jó kormányzás, 17 olyan nagy cél, amely a társadalom egészét jelenti, de ez azt jelenti, hogy ezeket lehet mérni minden országban, hogy milyen hatékonyan használják tudatosan ennek a fenntartható fejlődésnek az alapelveit. És én meggyőződésem, hogyha ezt a főleg a politikusok megértenék, és alkalmaznák, vagy megpróbálnák intézményesen a gyakorlatba ültetni, akkor kevesebb lenne a háború, kevesebb lenne a feszültség, jobban élnénk, környezettudatosabb életmódot folytatnánk. Tehát ez egy nagyon komplex, a társadalom egészét felölelő intézkedés komplexum, de még egyszer mondom, itt a legfontosabb szerintem két terület a legfontosabb, ez az intézményesítés, kettő az oktatás, hiszen, mint mondottam, és vannak erre már szándékok, kézikönyvek, van egy, a tavaly már kezdeményeztem egy ilyen intézményesített tárgyalást a környezetvédelmi és az oktatási minisztérium között. Úgy néz ki, hogy van lehetőség, arra van egy írásos egyesség a két minisztérium között, hogy nem új tananyagként, de a tananyagokon belül néhány órát több anyagban ugye a tanárok felhasználják ezt, úgyhogy nagyon sok a munka ezzel, de én remélem, hogy a következő években bizonyítják, hogy nem volt haszontalan ezt létrehozni.
Lesz olyan apparátus, amelyik segíti a munkádat, hiszen több tárcának a tevékenységét kell összehangolni ebben a kérdésben, és hát egyedül nem tudom, hogy el tudja látni egy ember.
Ez egy jó kérdés. Hát nem kell feltétlenül nagyon sok, hogy mondjam, egy nagyon túlzsúfolt és nagy létszámú csapatra gondolni. Itt az elképzeléssel szerint van már egy kormányhatározat tervezet is, nagyon meglepődött különben a főtitkár, amikor elértettem a kormányhatározat tervezetet, hiszen már megvolt az elképzelésem. Itt kb. 7-8 emberről van szó, a többit azt csak felkérnénk, hogy bizonyos tanulmányokat, olyan segédanyagokat készítsenek, amely hozzájárul ahhoz, hogy ezt összefogjuk. A többit a jelenlevő minisztériumok, jelenleg létező minisztériumoknak a háttéranyagjai fogják biztosítani, úgyhogy nem kell arra gondolni, itt egy nagyon nagy és nagy létszámú csapat fog dolgozni.
A Green Dianu kormány programjában szerepel ez a kérdés, vagy pedig esetleg módosítani kell a kormányprogramot?
Szerepel, hál' Istennek, tehát szerepel kiemelten a fenntartható fejlődés, és nem kell módosítani a kormányprogramot.
Értem, hát jó munkát kívánok.
Köszönöm, minden jót, szervusz.
Borbé Lászlót hallották, akit államtanácsossá neveztek ki a Szorin Green Dianu vezette kabinetben. We'll be right back. Fenntartható fejlődésről beszéltél az előbb, akkor menjünk tovább, maradjunk ugyancsak a fejlődésnél. A Világbank jelentése szerint a föld lakosságának 40%-a már rendelkezik internet hozzáféréssel, és a felhasználók száma egyre nő. Milyen következményekkel járhat ez a folyamat?
Igen, az internet tulajdonképpen átalakítja a világunkat, és megváltoztatja a magatartásunkat. Egyébként a Világbank épp arra hívta fel a figyelmet, hogy az internet most már nem csak a gazdagoknak vagy a középosztálynak a privilégiuma. Vannak olyan területei a Földnek, ahol még az udvaron van a WC és a kútra járnak vízért, de internet hozzáférésük van, és műholdvevő antennájuk szintén. Tehát úgy látszik, hogy az emberek a kommunikációra sokkal többet áldoznak, mint egyéb szükségleteikre. Amire szintén a Világbank jelentése figyelmeztetett, hogy a technikai fejlődéssel nem tartanak lépést a felhasználók, és hát egy kicsit leegyszerűsítve a kérdést, olyanok is megnyilvánulási lehetőséget kapnak az internet révén, akik hát nem készültek fel erre, vagy legalábbis nincs meg az a kultúrájuk, az a tudásuk, hogy hát másoknak is példával tudjanak szolgálni. Ugyanakkor pedig óriási veszélyeket is rejt, olyan értelemben, hogy a terrorizmus, az illegális fegyverkezés sokkal könnyebben, sokkal gyorsabban megvalósítható. Tehát valószínűleg ez a jelentés el kell majd gondolkodtassa azokat az állami funkcionárusokat is, akiknek, hát, akik a biztonságunkért felelnek. Az internet ugyanakkor persze természetesen egy óriási vívmány, és kár lenne lemondani róla, és nem is lenne jó, hogyha korlátoznák az internet használatot, de mindenképpen vannak olyan veszélyek, amelyekre oda kell figyelni, és hát egészen biztos, hogy valamilyen törvényi szabályozásra is szükség lesz majd, olyan értelemben, hogy mit lehet és mit nem lehet a virtuális téren elkövetni.
Igen, hát erre már volt példa a közösségi háló, a Facebook is, amit nyilvános térre nyilvánítottak.
Így van, és nem védekezhet valaki azzal, hogyha ott különböző bűncselekményeket követett el, vagy egyszerűen rágalmazott embereket, hogy hát az egy magánjellegű megnyilvánulás volt, nem. A közösségi hálók azok nyilvánosak, bárki hozzáférhet, és felelősséggel kell használni.
Várnának, a Lidóban egy tisztet velem járnának. Peace, 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 peace.
Na most a közösségi hálókról jut eszembe, hogy ugye Bukarestben, hát már január eleje óta már folynak a tüntetések, a kormány ellenes tüntetések, nem csak hétvégén, hanem hétközben is. A ma híres, elhíresült 13-as kormányrendelet ellen, amely a hivatali visszaélés okozta kárt elég magas szinten állapította meg, pontosabban, hogy a 200 ezer lej fölötti kár minősül bűncselekménynek, az alatt, hát elnézik az embernek.
Na most... Akár meg kell téríteni, csak nem minősül bűncselekménynek, azt hiszem, hogy így lett volna a sürgősségi kormányrendeletben. Így van.
És akkor a másik úgynevezett, akkoriban elefántnak nevezett valamicsoda, az a közkegyelmi törvény volt. Ennek egy változata került most terítékre a szenátusban, képviselőházban, és a szenátus jogi szakbizottságának elnöke Serban Nikolaj, szociáldemokrata szenátor módosító indítványokat nyújtott be az egyes bűncselekmények közkegyelemben való részesítéséről szóló törvénytervezethez. Ezekkel a módosító javaslatokkal immár a pártelnök Liviu Dragnea sem ért egyet teljes mértékben. Mi lesz a tiltakozásokkal?
Igen, hát úgy tűnik, hogy Serban Nikolajának egy ilyen partizán akciójáról van szó. Nem támogatja sem a pártnak az elnöke, sem pedig Zorin Grindjánó miniszterelnök. Ugyanakkor viszont Serban Nikolaj nem tett mást, mint megpróbálta visszacsempészni azokat a rendelkezéseket, amelyekről a kormányzó párt aztán végül lemondott az utcai tiltakozások nyomán. De ugyanakkor Serban Nikolaj pontosan arra figyelmeztet, hogy a szociáldemokrata pártnak továbbra is az a véleménye. Ők nem azért álltak el ettől a jogszabálytól, mert meggondolták magukat, hanem egyszerűen inkább a társadalmi béke miatt, és azért, hogy hát valamiképpen kifogják a szelet a tüntetőknek a vitorlájából. Ő arra figyelmeztet, és azt mondja, hogy ha a baj már így is, úgy is megtörtént, tehát a tiltakozások azok már úgy is folynak, akkor ha már a kormánypárt úgymond megkapta magáért ezért a kezdeményezést, akkor legalább csinálják meg. Én azt hiszem, hogy egy eléggé cinikus álláspont ez. Persze megvan a maga logikája. Azt hiszem, hogy a leginkább a párbeszéd hiányzik ezekből a kérdésekből, hiszen egyfelől igazuk van a tüntetőknek is, amikor azt mondják, hogy nem akarnak korruptakat az államapparátusban, nem akarják, hogy azok, akik különböző svindzikát követtek el, azok megúszták. Másfelől viszont a kormánypártnak is van némi igaza abban, hogy az országos korrupció ellenes ügyészség túlzásba vitte ezeket a dolgokat, hogy meghurcolnak embereket, nem azért, mert valamit elkövettek, hanem egyszerűen politikai okok miatt. Ugye a napokban hallhattuk Tony Greblát, aki alkotmánybíró volt, és hát tényleg annyira légből kapott vádakkal távolították el a tisztségéből, hogy már egyszerűen nevetséges. Tehát a neki felrót vádak között olyanok vannak, hogy megpróbált strutz tojásokat kikelteni. Egyrészt ez nem bűncselekmény, még akkor is, hogyha megpróbálta volna, de hát végül még csak nem is keltette ki a strutz tojásokat, és hát ezért egy alkotmánybírót eltávolítani, azt hiszem, hogy aránytalan dolog. A másik vád az volt, hogy kecskéket árult volna, de hát aztán kiderült, hogy nem is ő árulta a kecskéket, hanem egy ismerőse, és neki semmi köze nem volt ezekhez a kecskékhez. Tehát,
úgy látszik, hogy a politikusok állattartása az mindegyiknek gondot okozott, annó Nastasénak is gondot okozott.
Igen, 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 neki a tyúkjai voltak. Úgy látszik, hogy aki politikus, az ne tartson állatot, vagy legfeljebb egy kutyát, hogy legyen, aki szeres. Hát úgyhogy én azt hiszem, hogy ami ebből az egész történetből hiányzik, és sajnos Serban Nikolaj nagyon rosszul fogta meg ezt a dolgot, Valószínűleg nem fog átmenni a kezdeményezése, de a kormánynak sokkal inkább a párbeszédre, a megegyezésre kellene koncentrálnia. Én nem hiszem, hogy nem lehetne megtalálni egy modus vivendit, legalább a tüntetőknek a jó hiszemű részével. Ma az, aki azt akarja, hogy ez a kormány menjen el, az, annak úgyis hiába beszélnek, mert az úgysem fog más véleményen lenni. De legalább a jó hiszemű tiltakozókkal mindenképpen valamiféle párbeszédet kellene kezdeményezzen a kormány. Erre nem látom a hajlandóságot sem a tiltakozókban, sem a kormányban, ami elég nagy baj.
Hát igen, a tiltakozókkal kivel beszéljen a kormány vagy a kormánypárt? A tiltakozók az egy elég tág fogalom.
Hát ez is igaz. Ők is meg kellene, hogy szervezzék saját magukat, tehát legyen egy képviseletük, akiket felhatalmaznak, hogy az ő nevükben tárgyaljon.
Igen, de hát ezt tudod te is, hogy ez azért elég nehéz, hogy valakit egy tömeg felhatalmazzon. Na most még azt kérdezném meg ugyancsak ennek kapcsán, hogy rendben van, a kormány elfogadta azt az ominózus kormányrendeletet, meg mondták, hogy éjszaka sötét, éleple alatt, stb. De hogyha most a parlament fogadja el mondjuk a Serban Nikolai-féle javaslatokat, tehát mégiscsak beviszik azt, ami ellen tüntettek, hát az már a nép akarat végeredményben.
Hát ez így van, Ugyanakkor én nem hiszem, tehát egyrészt kételkedem benne, hogy a kormánypárt most vállalná, hogy kielezze a helyzetet. Másrészt pedig, hogyha ez meg is történne, mert ki tudja, egy titkos szavazáson bármi megtörténhet, akkor is még ott van az elnöki kihirdetés, az alkotmánybíróság, tehát valószínűleg ebből nem lesz semmi, de mondom, hogy formálisan persze a parlamenti többségnek megvan ez a lehetősége, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja, mi történik az utcákon, a tereken, és törvénykezzen.
Valami mondani valód még az elmúlt hét eseményeivel kapcsolatosan van-e?
Türelmetlenül vártam az alkotmánybíróságnak a döntését arról, hogy hát alkotmány ellenes-e, hogyha büntetett előéletű személy tölt be a kormányban valamilyen tisztséget. Ugye emlékezzünk rá, hogy Liviu Dragnea azért nem lehetett miniszterelnök, mert a jelenlegi törvényben van egy ilyen kitétel. A népügyvédje Viktor Csorbe úgy gondolta, hogy ez alkotmány ellenes, és a népügyvédje az alkotmánybírósághoz fordult. Kedden kellett volna az alkotmánybíróságnak dönteni. Erről nem döntött, illetve lehet, hogy döntött, de az ítélet kihirdetését elhalasztotta március 21-ére. Hát kíváncsian várom, hogy hogyan fog dönteni az alkotmánybíróság, mert ennek az alkotmánybírósági döntésnek mindenképpen precedens értéke van. Ugyanis, hogyha az alkotmánybíróság történetesen úgy dönt, hogy büntetett előéletű személy is betölthet a kormányban bármilyen tisztséget, akár miniszterelnök is lehet, akkor ebből az következik, hogy bármilyen tisztséget betölthet. Tehát, hogyha például a buszsofőröktől megkövetelik azt, hogy büntetlen előéletű legyen, akkor ezen túl az alkotmánybírósági döntés értelmében buszsofőr is lehet bárki, akit akár elítéltek emberölésért, mert elgázolt valakit. Tehát mindenképpen egy nagy horderejű döntés előtt állunk. Én nem akarom megelőlegezni az alkotmánybíróság döntését, de kíváncsian várom.
Na hát azt hiszem beszéltünk már eleget, úgyhogy most hallgassunk egy kicsi zenét. Én megköszönöm, hogy a mikrofon túloldalán voltál. Mai műsorunk végére értünk. Székely Ervin nevében is köszönöm figyelmüket. Forró Lászlót hallották. Viszont hallásra.
Kezdj sokkal, jó estét kívánok. Zárva bárva, zongorázva, jó nekem. Ázva fázva, zongorázva, keresgetem a kenyerem. Művész úrnak nem szólítnak, csak a részegek. Az árva bárva, zongorázva, nem jön össze rengeteg belőlem.
sem lesz már rádió, vagy tévésztár. Se nem lesz Hamlet, sem nem, nem lesz semmi, semmi már. Én már csak ütlegelem a zongi zongorát, s keresgetem a hangulathoz illő harmóniát. Senki sem figyel, én akár mellé is üthetek. Tudják, hogy nem tudok, és mégis Mozartot rendelnek. A szomszéd klubban dörög a rock, rock and roll. De nem jön hozzám át a rolli sem a doll. S néha észre sem veszem, hogy bezárt már a bár, s a bárba zárva, zongorázva, a hosszú hajnal engem vár, s a szűk sarokban pöntjögöm a megfagyott gyermek dalát. S kicsit fázom, mert a lázom nem csillapítják. Én nekem nem hoz reggelit az igazi ő. Igaz, a bárpulton még van két tepertő. What a dino, 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 what a töpörtjű, éjjel billentyű, napba töpörtjű, de ne, de ne,
köszönjük szépen, csüss.